Milyen a kamasz? Meggondolatlan, szemtelen, túl őszinte? Vagy visszahúzódó, önbizalomhiányos és lusta? Ahány család, annyi válasz. Nem csoda, hogy a serdülőkorral kapcsolatban ennyi bizonytalanság van bennünk. Elstipkovics Erika, remek könyveiről is ismert szakpszichológus, pszichoterapeuta, szeretetre éhezve 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyve nagy segítségünkre lehet. Viszont tagadhatatlanul érzékenyen érinti az olvasót, hiszen a könyvből elég hamar kiderül, az, ahogyan reagálunk a kamasz viselkedésére, a legtöbbet rólunk árul el. Ezért vallottam be én is Erikának, hogy eléggé nehéz ez a szembenézés, amire a könyve késztet minket.
Nehéz. Én mikor írtam a könyvet, akkor gondolkodtam sokat azon, hogy most társadalmi oldalról közelítsem meg a kamaszkort, vagy pedig a család oldaláról. És akkor úgy döntöttem, hogy a család oldaláról, mégpedig azért, mert hogy a társadalmi tényezőkkel, hogy hogyan teszi tönkre a média, a fogyasztói társadalom a kamaszokat, meg egyáltalán a kamaszkort, meg a szülők életét kamasz gyerekükkel, hiszen minden könyv így jelenik meg, hogy segítség, serdülök, tehát eleve pánik van már kiskortok ez, hogy mi lesz, ha a gyerek kamasz lesz. Holott, ha tényleg van egy jó kapcsolódásunk a gyerekünkkel, azért az nyilván nem olyan zökkenőmentes, mint a kisebb korszakok, de azért nem egy kibírhatatlan korszak, mert hogy nagyon sokat tanulhatunk a kamaszoktól. És azért választottam ezt, hogy nézzük meg a saját szemszögünkből, mert ez az, amin tudunk változtatni. Tehát a társadalmi tényezőkre nem tudunk hatással lenni, de a saját családi életünkre, a saját szülői önismeretünkre tudunk hatással lenni, és ezzel tudunk a legtöbbet segíteni a gyerekünknek. Adunk neki olyan mintákat, meg hogy tényleg magunkon is elgondolkodunk, és azért is adtam azt a címet, hogy szeretetre éhezve, és az előszóba leírtam, hogy én azt gondolom, hogy a kamasz gyerek is szeretetre éhezik, meg a szülő is szeretetre éhezik, mert már nincs az a bujós, anyát, apát idealizáló kis cukorfalat gyerekünk, hanem egy kritikus, erős érzelmi intenzitással rendelkező, kreatívan mindent észrevevő, újdonságkereső fiú és lány, és hogy ezt nehezen viseljük, és hogy pont a kritikusságuk az is benne van a kamaszoknak, hogy rámutatnak a családi deficitekre is. És hogy például mondjuk egy dükkezelésébe, mind a kettőnknek, tehát van egy mondjuk konfliktus szülő meg gyerek között, és az erős indulattal végződik, dükitörésekkel, akár mindkét részről, akkor én ezt a könyvbe is írtam, hogy mindkét félnek el kell azon gondolkodni, tehát a kamaszokat is ösztönözni kell, hogy ők is gondolkodjanak el azon, hogy mitől vagyok ennyire dühös most ebbe a helyzetbe, vagy mit tett a másik ellenem, hogy ennyire indokolná a dühemet, vagy ismerem-e a másik indítékait, mert ugye ez az empátia, hogy tudom azt, hogy most mit érezhet a másik, meg mi motiválja őt, hogy valóban úgy van-e az a dolog, ahogy én gondolom, vagy esetleg nem jól látom a helyzetet, vagy félreértem valamit, vagy nem várok-e túl sokat a másikkal szemben egy adott helyzetben. És én azt gondolom, hogy erre a kamaszokat is tanítanunk kellene, hogy ők is tegyék föl ezt a kérdést, meg mi szülők magunknak is.
Hogyan érem én tetten, hogy ahogyan én reagálok, az lehet, hogy valami saját kamaszkoromban megélt helyzetből fakad.
Úgy érem tetten, hogy egy kicsit lehülök, tehát mondjuk bevágta az ajtót, összeüvöltöztünk, mit tudom én, bármin, hogy most megveheti-e a nem tudom én 22. csizmát, teljesen mindegy, hogy mi. Hogy akkor elgondolkodom, hogy most ebben az egészben mi zavar engem annyira. Most az zavar, hogy tényleg nem értek egyet azzal, hogy most megkapja a 22. csizmát. Akkor meg egyszerűen mondjak nemet, és kész. Mert azért nem biztos, hogy ezeken vitatkozni kell egy családba, hanem azt mondom, hogy ezt nem tudjuk megvenni, és ezt nem is akarjuk megvenni, és akkor kész, vége van, pont. De hogy ha bennem is ilyen nagyon erős indulatok dúlnak, pont ott lehet tetten érni. Tehát én nem tudom higgadtan, felnőtt felelősséggel kezelni az egész helyzetet, akkor ez azt jelenti, hogy bennem is valami bemozgott. Hogy egy csizmám se lehetett, nemhogy 22, vagy az én anyukám se az akkori körülmények közt képes nem tudott nemet mondani, én ugyanúgy nem tudok nemet mondani, és ha elkezdek gondolkodni, hogy tényleg nem tudok, és a főnökömnek sem, meg semmi, mert mindig jó lány akarok maradni. De hogy a kettőt nem lehet egyszerre, tehát vagy nemet mondok, vagy jó lány maradok. És hogy én mennyire tudom ezt elviselni, hogy tudok a gyerekemnek nemet mondani. Mitől félek, hogyha én nemet mondok neki, akkor mi lesz? Félek-e attól, hogy nem fog szeretni? És akkor hogy vagyok én a szeretettel, meg a szerethetőséggel? Tehát ha így egy picit megyünk, és én kérdéseket is raktam bele a könyvbe, hogy például indulatteli helyzetekben miken kellene elgondolkodni. Vagy hogy nem várok-e túl sokat attól a gyerekemtől, akinek mondjuk mindent megvettem, mióta él, na, hogy most is akarja a 22. csizmát. Hát még mindig mindent megkapott. Akkor most miért a gyerekre haragszom? Ő csak úgy viselkedik, ahogyan szocializáltuk. És nem arról szól, hogy nem értek vele egyet, hanem most én arról beszélek, hogyha én is, és a könyvben is a példák mindazok, hogy az erősebb indulatok indulnak meg bennem, mint ahogy a helyzet megkívánná. Hát azért azt tudjuk, hogy nagyon sokszor ebbe a szülő-kamasz konfliktusba mi szülők is majdnem ugyanúgy viselkedünk, mint a kamaszok. Tehát, hogy ugyanúgy visszakiabálunk, ugyanúgy felcsattanunk, ugyanúgy ingerült hangon szólunk, és akkor haragszunk a gyerekre, hogy mert ez meg van hülyő, ez olyan ingerült, és jó fő húzott, mondja nekem szülő, hogy jó fő húzott engem is. És akkor tudjuk azt, hogy mikor kapom föl én is a vizet, az az én felelősségem. És ami a legfontosabb, hogy nem csak a saját érzéseinket értsük, az egy alap, hanem hogy értsük a kamasz érzéseit. Tehát, hogy ne a viselkedésre reagáljunk, mert hogy tudjuk, és azért is írtam le a könyvbe az agyi változásokat, és nem ilyen egyszerű a dolog, hogy ja, mert a hormonok, és akkor mindenki, hogy tombolnak a hormonok, de hogy a hormonok tombol, hanem olyan agyi strukturális változások vannak, meg működésbeli változás, amit ha nem küzd meg a kamasz, akkor nem tud egészséges felnőtt létet produkálni. És nekem szülőként mindig erre kell gondolnom, hogy ettől válik ő egészségesebbé. De mindig mögötte kell állnom, és az érzéseire kell figyelni. Tehát nem arra, hogy szégyed magad, bevágtad az ajtót, ezt az én házamban nem, hanem hogy mit érzel, mitől lettél ilyen dühös. És ezzel nevelem a gyerekemet is, hogyha ezen tud gondolkodni, mert akkor nem lesz kiszolgáltató a társadalomnak, hogyha a munkahelyén vagy bárhol, hogyha egy helyzetbe ő az indokoltnál idegesebb lett, akkor mi bántja belül?
Stipkovics Erika pszichoterapeutával, szakpszichológussal beszélgettem, Szeretetre éhezve, 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvéről, ami a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.